Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóim, Dér Katalin köszönti Önöket! Ez a mostani sorozatunk a bibliai zsoltárokról szól. Legutóbb a sorozat első adásában a 103-as zsoltárt olvastuk, Isten életrendezéséről, arról, hogyan rendezi újjá, hogyan gyógyítja ő az ember egész személyét, életét. Azért az emberét, aki hisz ő benne, és hogyan juttatja előt az üdvösségig. Mai zsoltárunk a 139-es. Témája az, hogyan ismer Isten bennünket. Címéül a kezdősort választottam. Uram, te megvizsgáltál, és ismersz. Ez a lényeg. A téma Isten emberismerete, és persze a mi önismeretünk is vele. Olyan mély és sokrétű ez, hogy nem lehet egyetlen alkalom keretébe zárni. Mondani valómat ezért két részre kell osztanom, tehát még a következő alkalommal is erről a zsoltárról lesz szó. A legtöbb zsoltár egy-egy erőteljes kijelentéssel vagy kérdéssel vagy felkiáltással kezdődik, szinte szabály ez ebben a műfajban. A 139-es egyike a zsoltárkönyv leghatalmasabb alkotásainak, és ehhez mérten lenyűgöző az, ahogy indul. Uram, te megvizsgáltál, és ismersz. Isten ismeri az embert. Egyedül ő ismeri teljes mélységében olyannak, amilyen valójában. És mivel szereti is, a róla alkotott képet nem tartja meg magának, hanem megmutatja nekünk, hogy mi is olyannak ismerjük önmagunkat, amilyennek Isten ismer minket, amilyenek valójában vagyunk. Az önismeret elsőrendű, egyedül hiteles forrása Isten, az ő szava, a Szentírás. Látjuk, hogy a zsoltárt már ez a tárgya is a legnagyobbak közé emeli. Miért? Az ember Isten ismerete, az, hogy az ember ismeri vagy nem ismeri Istent, vágyik őt megismerni, ez gyakori téma a zsoltárokban, míg viszont Istennek az emberismeretéről sokkal kevesebb szó esik. A 139-es zsoltár e kivételek egyike. Ezért is igényel néhány bevezető megfontolást általában a témáról, mielőtt magához a konkrét szöveghez merészkednénk nyúlni. Ugyanis az önismeret központi téma az irodalomban, a bölcseletben, a lélektanban. Az ember személyes és történelmi tapasztalata az, hogy a világban a legtöbb rossz és bűn, sőt mélyebb értelemben talán minden bűn, az önismeret hiányával függ össze, arra vezethető vissza valamiképpen. A világirodalom nagy alkotásai tanúsítják, milyen tragédiák származnak ebből. Például erről szól az európai kultúrát megalapozó nagy művek egyike, Oidipusz vagy Ödipusz király története, Szofoklész 2,5 évezredes tragédiája. Hőse nem ismerte a szüleit, akik egy fenyegető jóslat miatt csecsemő korában megcsonkították, és eldobták magukról, kitették egy elhagyatott helyre, hogy elpusztuljon. A gyermek megmenekült, egy pásztor házaspár nevelte fel, de magában hordozta az őt ért csecsemőkori trauma mély sebeit, amelyek nem tudtak begyógyulni, mert Ödipusz nem ismerte azoknak az okát, születése körülményeit, szüleit, egy szóval nem ismerte önmagát. Később nagy Bölcs uralkodó lett belőle, de a lénye igazából beteg maradt. Az önismeret hiánya miatt nem tudott meggyógyulni. És ez vitte azután öntudatlanul a két legsúlyosabb bűnbe, sőt szakrális bűnbe, az apagyilkosság és a vérfertőzés bűnébe. Felnövekedve egy véletlen folytán megölte apját, akit persze nem ismert, és feleségül vette anyját, akit szintén nem ismert, és akitől 4 gyermeke született. Na erre aztán az istenek járvánnyal sújtották szeretett városát, amelyben ő uralkodott, Tébát. Téba. Mint később kiderült, éppen Ödipusz kettős bűne miatt. Mindez azért történt így, mert a király nem tudta, hogy kicsoda ő valójában, mivel nem ismerte létének a gyökereit. A tragédia idején már királyként keresi, megszállottan keresi a bűnöst, aki városára hozta a halálos járványt, és a végén rádöbben, hogy ő az. Ő a bűnös. Önmagát kereste mindvégig. Amikor megtudja származása titkát, ráébred, hogy eddig nem ismert semmit a világból, mert önmagát nem ismerte. Szellemileg vak volt. Ezért testileg is megvakítja magát. Ödipusz kiszúrja a szemét, a látás, a megismerés szervét, amely ime nem szolgálta őt, és elmegy önkéntes számüzetésbe. Itt most már önismerete birtokában képes feldolgozni a traumát. Szívében megbocsát szüleinek, sebei a kiengesztelődés évekig tartó munkája során begyógyulnak, és végül megbékélve hal meg egy szent ligetben. De a csapások sora az persze folytatódik Ödipusz sarjaiban, ebben a 4 gyerekben, a legismertebb közülük Antigoné, akik ilyen apától és anyától születvén szintén mélységesen sebzett lelkek és nagy görög tragédiák hősei meg hősnői mind a 4. Ennyit Ödipuszról. Ismerd meg önmagadat, hirdette a felirat az ókor legszentebb jóshelye Delfoi kapuján, ahová rengetegen zarándokoltak el, hogy jövőjük felől tudakozódjanak. És amikor több napos, borzasztó, fáradtságos út után odaértek, a kapuban ez a felirat fogadta őket. Ismerd meg önmagadat. Ennyi. Ember, üzeni Apollón, a Jósisten. Ez a legtöbb, amit neked mondhatok, ez a válasz minden kérdésedre. Bármi csapás, bármi kérdés hozott ide, ha megismered önmagadat, tudni fogod bajaid okát, és aztán a kiutat is. Ki vagy? Teszi fel a kérdést egy égi hang is, a mi csokonainknak, az ember a Poézis első tárgya című versében, és ebből aztán sorjáznak a további nagy létkérdések. Ki vagy? Miért vagy? Hol lakol? És kinek szavára mozgasz? És végre, mivé leszel? Míg ezt ki nem vizsgálod, addig por vagy, az is leszel. Így tehát csokonai. És végül utolsó példa, ugyanerről szól François Villon verse, melynek az utókor azután a Kérdések kérdése címet adta. Arról szól, hogy az ember megismeri a világegyetemet, annak összes titkát, de a legfontosabbat, önmagát nem képes megismerni. Csak egy részletet olvasok, illetve 2, az első és az utolsó strófát. Így szól. Tehát Villon, Kérdések kérdése. Tudom, mit öldöglik a légy. Tudom, ki hord rongyot, ki sejmet. Tudom, mi csúnya és mi szép. Tudom, melyik fa mit teremhet. Tudom, melyik mély nedvet enged. Tudom, minden mögött van ok. Tudom, ki dolgozik, ki tesped. Csak azt nem tudom, ki vagyok. Tudom, amit kell tudni, herceg. Tudom, mi rozsdás, mi ragyog. Tudom, hogy egyszer eltemetnek. Csak azt nem tudom, ki vagyok. Így tehát Villiam. Az önismeret végtelenül fontos, és borzasztóan nehéz. Mik az akadályai, és hogyan tehet rá szert az ember mégis? Az önismeret komoly akadálya az az ősi atavisztikus ösztön a bűn után, hogy az ember előnyös színben akar feltűnni önmaga előtt és mások előtt, és hamis énképéhez való görcsös kötődése nem engedi, hogy szembenézzen önmagával, hibáival és valóságos helyzetével. Igyekszik másokra tolni a felelősséget, mint tette már Ádám az Édenkertben, amikor a bűneset után Isten megkérdezte tőle, talán ettél a fáról, melyről megtiltottam, hogy egyél? Mit mond erre Ádám? Döbbenetes. Azt mondja, az asszony, akit te adtál mellém társul, na, ő adott ennem. Ezt képes felelni, egyszerre okorva a vétkéért a másik embert, és Istent. Aztán Éva ugyanígy. A kígyó szedett rá, azért tettem. Tehát ez egy ősi, ez egy atavisztikus dolog. Az önismeret akadályai között azután ma is lehetnek olyan mélyen rejlő okok, feldolgozatlan, kisgyermek és csecsemőkori, sőt, még a méhen belüli életben szerzett traumák is, mint Oidipusznál, Ödipusznál láttuk. Aztán oka lehet az önmegvetés, melynek gyökere szintén a kisgyermekkori elutasítottság. És így tovább bármi is azok, az biztos, hogy az ember nem képes maga megismerni önmagát. Mások véleménye sem lehet döntő. Okos dolog odafigyelni rá, de nem lehet végső igazságnak elfogadni, mert sokszor felszínes, téves, elfogult, rosszindulatú, esetleg a hízelgés szándéka vagy önös érdek motiválja. Úgyhogy senki nem ismeri a másik teljes valóját. Az ember tehát háromféle szemmel láthatja önmagát. Saját szemével, mások szemével és Isten szemével. De egyedül ez a harmadik ad biztos igaz ismeretet az embernek önmagáról. Pál apostol így foglalja össze a helyzetet, az első korintusi levele, 4. fejezet, 3. és 4. versében. Így szól Pál. Sem emberi fórum nem ítél meg engem, sem magam nem ítélem meg önmagamat. Van, aki engem megítéljen. Az Úr az. Hát ez a lényeg. Így van. És a Biblia etéren is túlszárnyal minden más bölcsességet, mert nem csak felszólít, hogy ismerd meg önmagadat, mint a görög Józsda fölirata, hanem meg is mutatja, hogy honnan merítsük ezt az ismeretet. Isten az, aki mindenestül, szívemig és vesémig ismer, aki előtt átlátszó vagyok, mint az üveg. Csak ő tudja megmutatni, és minthogy szeret, meg is akarja mutatni, hogy ki vagyok, milyen vagyok valójában. Ezt tehát ismétlem a 139-es Zsoltár lényege. Ami a Bibliát illeti, igen-igen sommásan foglalja össze ezt a dolgot a Jakab apostol a levelében, az első fejezet 23-as versben, ahol azt mondja, a Biblia tükör. A Biblia, kérem szépen, tükör, melyben az ember természettől kapott arcát szemléli, mondja Jakab, és a Zsoltár könyv pedig a tükrök között is egy ilyen velencei kristálytükör, felülmúlhatatlan emberismeretével, az önismeret igazi, hiteles forrása. E bevezető gondolatok után lássuk magát a 139-es Zsoltárt. Nem olvasom végig, csak az első 18 verset. A karvezetőnek Dávid Zsoltára. Uram, te megvizsgáltál, és ismersz. Tudod, ha leülök, és ha felkelek, messziről ismered gondolataimat, szemmel tartod, akár járok, kelek, akár pihenek, előre ismered minden utamat. Még nyelvemen sincs a szó, és te már érted egészen, Uram. Minden oldalról körülveszel engem, és fölöttem tartod kezedet. Oly nagy, oly csodálatos nekem ez a tudás, ésszel föl sem érhetem. Hová mehetnék lelked elől, hová bújhatnék színed elől? Ha felmennék az ég magasába, te ott vagy. Ha alászállnék az alvilágba, jelen vagy. Ha felölteném a hajnal szárnyát, s a tenger szélső határára szöknék, ott is a te kezed vezetne, és a te jobbod tartana engem. Mondhatnám, borítson be a sötétség, s váljon éjszakává körülöttem a fény. De neked nem sötét a sötétség, s az éj, mint a nappal, oly világos előtted. Fény és sötétség közt neked nincs különbség. Hiszen te formáltad bensőm, s anyám méhében te szőtted a testem. Dicsőítlek téged, mert oly csodálatosan alkottál. És tudom jól, milyen csodálatos minden műved. Létem nem volt titokban előtted, amikor a föld ölén rejtve formálódtam. Még alakot se nyertek tagjaim, és szemed már látott engem. Könyvedben már minden fel volt jegyezve rólam. Napjaim már eltervezted, mielőtt egy is eltelt volna belőlük. Milyen kedvesek nekem a te gondolataid, Istenem, milyen hatalmas a számuk. Megszámlálnám őket, de számosabbak a homokszemeknél. Felserkenek, és ismét nálad vagyok. Isten minden tudó, mindenütt jelen való, minden ható teremtő. Ez a teológia három nagy témája, három hittétel, amelyekkel a legtöbb ember a hittanórákon találkozik, a hívő bölcselet elvont fogalmaiban kifejezve, és hát ilyen formán hát nem tud sokat kezdeni velük. Hiszi, hiszi ő, de nem érzi, nem tapasztalja igazságukat. Igaznak tartja őket, de nincs közük hozzá, a személyes életéhez. Na de jön a Zsoltáros, aki Isten e tulajdonságait konkrétan a saját személyére fordítja le. Isten minden tudásáról beszél, de nem általában és elvontan, hanem úgy, hogy Isten személyesen ő róla tud mindent, őt ismeri. Erről szól az első rész, az első 6 vers. Nem arról elmélkedik, hogy Isten a teremtett világban van jelen mindenütt, hanem az ő életében, minden élethelyzetében van jelen. A második rész 7-től 12. versig. Nem a világ teremtőjeként gondol Istenre, hanem az ő személyes teremtőjeként. 13-tól 16. versig. Ez a harmadik rész. Témái alapján nevezik ezt a költeményt teológiai zsoltárnak is, de ez nem elméleti, hanem megélt, megtapasztalt teológia. A zsoltáros nem bölcselkedésre, nem bölcselkedéssel, hanem élete kézzel fogható valóságában ismerte fel, hogy Isten mindentudó, mindenütt jelen való, és mindenható teremtő. Nem is használja ezeket a távoli fogalmakat, csak saját megtapasztalásairól beszél. A teológia elvont idegen szavakkal sokak számára érthetetlen nyelven értekezik Isten tulajdonságairól, ő képekben gondolkodik. A teológia hideg, elemző, szemtelen, személytelen hangon szól, ő szenvedélyes felkiáltásokkal, kérdésekkel, a csodálat, a dicsőítés szavaival. Csodálatos nekem ez a tudás. Dicsőítlek téged, hova mehetnék, hova menekülhetnék, színed elől, és így tovább. Isten az, aki a legjobban, legmélyebben ismeri az embert, erről szól a zsoltár, melyet, mint mondtam, már tárgya is a legnagyobbak közé emel. Hát miért is? Az ember Isten ismerete, az, hogy az ember ismeri vagy nem ismeri Istent, vágyik megismerni őt, na ez gyakori téma a zsoltárokban. De a fordítottjáról, Isten emberismeretéről, na erről sokkal kevesebb szó esik. És a 139-es zsoltár e kivételek egyike. Tehát úgy gondolom, hogy megérdemel egy részletesebb elmélkedést, amelyre a következő alkalmunkon kerül majd sor, június 15-én, vasárnap, este 20 óra 15 perckor. Kedves hallgatóim, Dér Katalint hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A zsoltárok titka. Dér Katalin műsorát hallották. Mária Rádió. Ismerd meg magad. Önismereti műsor Szabó Tamással, az Enneagram bölcsességéről.